békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szerető testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, úgy, amint hozzánk szól a Lukács írása szerinti evangélium 24. részéből, az első 7 versből, eképpen. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vívén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük valának. És a követ a sírról elhengerítve találák. És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét. És lőn, hogy mikor ők efelett megdöbbenének, íme két férfiú áll a melléjük fényes öltözetben. És mikor ők megrémülvén a földre hajták arcájukat, azok mondának nékik, mit keresitek a holtak között, az élőt? nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rám, mind beszélt néktek, mikor még Galileában volt. Mondván, szükség az ember fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Megemlékezének azért az ő szavairól. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyánk, hálás szívvel állunk meg most a te színed előtt húsvét ünnepén. Köszönjük húsvétnak a csodáját, amelyet olyan nehéz felfogni, megérteni, mit is jelent a számunkra, mert annyi mindent jelent. Köszönjük, hogy húsvétkor a feltámadással, a kereszthalál után új kezdetet nyitottál. Köszönjük, hogy azóta is gyűjtöd egybe az új szövetségnek népét, az egyházat, és köszönjük, hogy minket is magad elé hívtál, nekünk is a szívünkre akarsz beszélni, hogy egyszer, majd amikor eljön az utolsó ítélet, akkor életre támadjunk fel. Kérünk téged a mi szívünkért. Kérünk téged, hogy tedd hallóvá, hát, hogy értelmünk megértse, hogy mit akarsz nekünk egészen személyesen mondani ezen az ünnepen. Hiszen nem csak emlékezés a húsvét, hanem jelenlévő valóság. Ezt a valóságot szeretnénk most elkérni, ha találkozzunk veled, feltámadott Úr Jézus, ebben az Isten tiszteletben, ebben az ige hirdetésben. Hadd lássunk meg téged. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól Pál apostol a Róma beliekhez írott leveléből, a 6. részből eképpen. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba. Hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer. Hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. S ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül, a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyveréül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Kedves testvéreim, húsvéttal egy új időszak, egy új kor veszi kezdetét az emberiségnek a történetében, a kegyelem korszaka. A húsvéttal kezdődő új korszaknak van kezdete, ez a húsvét, kereszthalál és feltámadás, van ideje, és lesz vége is. Ez az idő, amiben Isten minden nép, nemzet, ágazat, nyelv közül gyűjti egybe az övéit az egyházba. Az ő lelke által. Milyen különös, hogy Isten egy új kegyelmi időt hoz el a földre. Egy olyan kegyelmi időt, amiben az ige hallása által támad a szívekben a hit, a lélek munkája nyomán, és emberek mindenfajta féle népből jönnek Jézushoz. Ez a kegyelemnek a korszaka. Van kezdete, van időtartama, egy bizonyos ideig van itt a kegyelem velünk, és lesz egyszer vége. Az idő, amikor az egyes ember előtt nyitva van a lehetőség, hogy jöhessen haza az Istenhez, a bűnbánat, a bűnbocsánat és az új élet által Jézus Krisztus érdeméért. Ugyanakkor, amikor húsvétről húsvétra elolvassuk a feltámadásnak a történetét, akkor azt látjuk, hogy már akkor is próbálták eltusolni, valamilyen módon eltüntetni ezt a hírt, hogy Jézus feltámadt. Mindenféle hazugságot találtak ki. Ez azóta sem változott meg, az egész történelmet végigkíséri az, hogy mindenről lehet beszélni Istenről, csak épp a közepe maradt ki sokszor, hogy a kereszthalál és a feltámadás milyen értelmet nyer az egyes hívő embernek az életében. Hogy kapcsolódik ez a hatalmas történelmi eseményhez. Mert olyan dolog történik, amely teljes mértékben hihetetlen, elképesztő. Ha őszinték akarunk lenni, még ma sem tudjuk felfogni annak a teljes értelmét. Isten valami olyan dolgot tesz, aminek a lényegi értelmét érthetjük, de a teljessége az talán csak odaát látszik majd, hogy milyen félelmetes jelentősége van annak, hogy Isten elfogadja a bűnért való áldozatot Jézustól. Elfogadja, hogy érted és értem meghalt, és ezentúl nem úgy néz téged és engem, mint aki elköveti a bűneit, hanem Jézuson keresztül. Mégsem sikerül Jézus kereszthalálát és feltámadását eltusolni, elhazudni, bár ma is folyamatosan a kísérletek rá. Én már 2000 éve nem sikerül eltusolni, mert Isten gondoskodik róla, legyen mindig hirdetve, hogyha valaki elhiszi, jöhessen ma is Jézushoz. Azonban van egy nagyon fontos dolog a feltámadással kapcsolatban. Nevezetesen az, hogy Isten nem azt akarja, hogy te tudj róla. Nagyon sokan tudnak róla. Nagyon sokan tudnak róla, talán azért nem lehet arról beszélni, hogy tagadják a feltámadás tényét. Mert egyszerűen csak tudnak róla és távol áll tőlük, mint valami dolog, ami a kultúránknak, a keresztény 2000 év európai kultúrájának része, úgy tudnak róla. Hogy valami akkor ott Judeában történt, igen, azért van Európa, azért van kereszténység. De Isten nem azt akarja, hogy tudj róla, nem csak tudatni akarja, hanem igazán azt akarja az Isten, hogy higgy benne. Úgy higgy benne, hogy ráépítsd az életedet. Mit is mond a feltámadásnak a ténye? Azt mondja, hogy mindaz, amit Jézus mondott, igaz. Ahogyan elmondta előre, hogy bűnösök kezébe kell adatnia az emberfiának, hogy el kell mennie a keresztre, el kell szenvedni a kereszthalált, de harmadnapon feltámad. Ez a legelképesztőbb, leghihetetlenebb dolog, ami a világban történt. És hogyha ez igaz, akkor minden igaz, amit Jézus előtte és utána mondott. És minden igaz, amit Jézus az apostolai, a küldöttei, az evangélistái szent emberei által mondott, az ő szent lelke által kijelentett, megmutatott az új szövetségben. Minden igaz. Igaz, hogy legyőzte a halált, és igaz, hogy megszerezte az igazságot az Isten előtt nekünk a bűnbocsánat által. Mégis amikor hallja az ember ezt az igazságot, akkor fölmerül egy kérdés, hogy hogy kerülök én ehhez közelebb? Vagy, más oldalról nézve, hogy kerül ez az igazság az én életemhez, mindennapjaimhoz, lelkemhez sokkal közelebb? Mert úgy hangzik, mint valami dogmatikai igazság, hogy az Isten szeretett, hogy a Jézus Krisztusnak meg kellett halnia a bűnökért, az én bűneimért is, az én álnokságaimért, az én gonoszságaimért is, és Isten elfogadta az ő áldozatát, és ingyen kegyelemből megigazít engem. A Heidelbergi K.T. föltesz egy kérdést, amit nem árt újra megkérdezni. Mi hasznom van nekem Jézus feltámadásából? Azt mondja az ige, Jézus feltámadott, akit Isten utánam, utánad elküldött, hogy megmentsen, és legyőzött mindent, a halált, a bűnt, minden földi nyomorúságot és betegséget. És azt ígéri, aki hisz én bennem, az ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. És ott áll az ígéret, az idők végén ott áll a feltámadás ígérete, amiután az örök életre való feltámadás valósága következik minden benne hívőnek. Tehát az elején ott van a feltámadás ténye, és a végén ott van benne a feltámadásnak az ígérete és teljes valósága, hogy majd egyszer ebből a nyomorult testből kiszabadít az Isten, ebből a halálra ítélt, bűnös, kívánságokkal teli testből kiszabadít az Isten, és egy új teremtés történik meg, majd az én életemben is győzni fog az élet a halálon. Végül így mondja egy helyen az apostol, az élet nyeli el a halált. Pedig mi csak azt látjuk a szemeinkkel, hogy minduntalan a halál nyeli el az életet. Mégis fordítva lesz. De valaminek e kettő között történnie kell bennem. Mert azt mondja az Isten igéje, hogy teljes mértékben hinnünk kell a kereszt halálban és a feltámadásban. És ez a hit még mindig csak ott fog tartani, ha csupán tudja az ember, hogy egyszer majd lesz feltámadás, és egyszer nagyon régen meghalt értem a Jézus, és feltámadott. Ahogyan az előbb mondtuk, még mindig csak tudjuk, hogy ez így van. A római levélnek ez a része arról beszél, hogy mit jelent a feltámadásba vetett hit. Mit jelent a belső életre nézve először is, és mit jelent a külső dolgokra nézve. Azaz az új szövetségben Isten azt állítja, hogy ha hiszel az én fiamban, a halálában és a feltámadásában, akkor nem maradsz ugyanaz az ember, hanem más emberré leszel. És az a legnagyobb kérdés, hogy egész életünkben, amikor Isten kapcsolatba hoz önmagával, amikor maga elé rendel, és beszél velem, akkor mire irányul az ő munkája? Érdekes dolgot olvastunk itt a római levélben. Szóval, avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Itt vagy te, és itt vagyok én. Állunk szemben ezzel a csodálatos húsvéti ténnyel, a kereszt halállal és a feltámadással. És Isten lelke valami különös dolgot mivel az ember szívével. azonosítja Jézus Krisztussal. Akkor kezd az ember hinni Jézusban, akkor kezd a hitnek a ténye hatni a lelkére, az életére valójában, amikor a szívében megérti, amikor meg akarja érteni, át akarja gondolni, hogy Jézusnak a halála miatta volt. Egyszer végig gondoltam azt, hogy mi lett volna akkor, hogyha nem Jézusnak kell végig szenvedni a szenvedés történetet és a kereszthalált, hanem nekem. Elvittek volna jogosan a bűneimért. Aztán utána kezdődött volna a jogi cécó. Pilátushoz, aztán Heródeshez. És nem az lett volna a vége Pilátusnál és Heródesnél, hogy nem talált volna bennem bűnt, hanem bűnt talált volna bennem. Aztán jöttek volna a korbácsütések. Igazságosan. Nem azért szenvedtem volna, mert nincs bennem bűn, hanem azért, mert bennem van a bűn. Aztán utána jött volna a szégyen, aztán jött volna, hogy kiabálták volna én rám, hogy méltó halálra, és igaz lett volna, hogy méltó halálra. És aztán engem vittek volna el a fájdalom útján, és feszítettek volna keresztre, hogy a megérdemelt halált átéljem, hogy megtörténjen velem az, amit tényleg megérdemlek. Csak amikor meghaltam volna, akkor is akárhozatba mentem volna, mert az ember önmagát megváltani nem tudja. Mert ahhoz egy igaz ember kellett, hogy engem, téged megváltson a bűntől. Nincs olyan büntetés, amely elmossa a te bűnöd és az én bűnöm aratását, amely elvenni az, hogy megtörtént, amely teljesen átformálná a múltat, amikor megtettem, vagy amikor éppen elmulasztottam valamit. Nincs olyan büntetés, amely képes lenne kioltani az Istennek a haragját. Egyetlen egy valami volt, ami kioltotta az Isten haragját, Jézusnak a kereszt halála, az igazi. Azért a Jézusé, aki úgy halt meg a kereszten, hogy minden embernek a bűnét, minden egyes ember személyes bűnét fölvitte oda a keresztre. A K.T. azt mondja, hogy erre nem lett volna képes semmelyik ember itt a földön. Gondoljátok meg, hogy mennyire fáj az, amikor valakinek közületek azt mondják, hogy ilyen meg olyan dolgot megcsinált, rágalmazzák, és közben nem is igaz. Hogy fáj az ember lelkének? Milyen félelmetes terhet jelent napokig az ember nem tud magához térni, amikor terheli a lelkét az, hogy igaztalanul vádolnak. Milyen mélységesen fájdalmas, milyen elhordozhatatlan. Ezért mondja a K.T., hogy ő lélekben és testben is elhordozta mindnyájunknak a bűnének terhét. Mert az ő isteni lelke volt csak képes arra, hogy minden ember bűnének terhét ott a kereszten elviselje és elhordozza. És most megfordul a helyzet, amikor a római levélben Pál arról beszél, hogy na ezzel azonosít téged az Isten lelke. Így lesz közöd a kereszthez. Így történik meg, hogy belülről érted. Uram, én értem. Én miattam. Én miattam történt meg. Igen, te miattad. A te személyes álnokságaid, gonoszságaid miatt, és az enyém miatt. És amikor az ember lelkéről fellebbenti Isten ezt a fájtlat, és látni vagyunk képesek lélekben, hogy Jézus mit tett értünk, akkor történik meg ez a csoda, miről Pál mesél, miről Pál hozza kijelentést az embernek, hogy belekereszteltetik a Krisztus halálába. Tudjátok, van ebben egy nagyon fontos döntés. Amikor az ember átnézi lélekben ezt az egész kérdést, hogy hogy lesz nekem közöm a Jézus keresztjéhez, akkor születik az ember szívébe egy döntés, amely így szól, hogy méltó vagyok a halálra. Igaz, amit Isten döntött felőlem, hogy méltó vagyok a halálra. És meghal az ember Krisztussal együtt ott a kereszten. akkor történik meg az a különös dolog az ember életében, szívében, akaratában, érzelmeiben, a teljes valóságában, hogy megfeszítetik a Jézussal együtt. Tudod, úgy lesz közöd Jézus Krisztushoz, hogy megfeszítetsz, és új életre támadsz fel lélekben. De ahhoz mindenkinek, minden egyes embernek, aki Jézushoz jön, halálba kell adnia önmagát. Mit is jelent halálba adni önmagamat? Azt jelenti, hogy elismerem, hogy Isten igaz ítéletet hozott, és halálra méltó vagyok. Elismerem, hogy én vagyok az a bűnös ember, akiért meghalt Jézus. Nem csak, hogy elismerem, hanem ebben a döntésben benne van az is, hogy valahol gyűlölem önmagamat. Szeretném, hogyha az az ember, aki vagyok, nem is élnék így tovább. Nem is élnék így tovább, mert csak az Isten haragját hordozom. Nem is élnék így tovább, mert hogyha belenézek a tükörbe, akkor azt látom magamon, hogy nem tudok én szeretni senkit. És amilyen buta a lelkem, az értelmem, még önmagamat sem tudom jól szeretni. Nem tudom én szeretni az Istent. Nem vagyok méltó arra, hogy éljek ezen a földön. És amikor az ember így halálba adja magát, amikor elismeri, hogy sajnos az Isten diagnózisa jó, tényleg mérhetetlenül jelen van az életemben a bűn. És olyan mérhetetlenül, mint ahogy egy beteg embernek a szervezetében a rák szétterjed, úgy terjed szét az én életemben is. Még ami jónak tűnik, az is utólag kiderül, amikor az Isten fényébe kerül, hogy fertőzött. Fertőzött a bűnnel. Volt valami mögöttes indíték mégis. És sokszor előfordul, hogy idős emberekkel, emberek jó akarattal kötnek eltartási szerződést. És lehet, hogy szeretik azt a nénit. Aztán jönnek a hosszú évek, és kiderül, hogy ha az ember őszinte akar lenni, akkor már várja a másik halálát, hogy hozzájusson ahhoz a lakáshoz. Milyen elképesztő az ember szíve. Egyszerre akar valamit tőle, egyszerre gondolja úgy, hogy milyen jó cselekszem én ő vele, hogy eltartom, hogy gondozom, hogy ápolom. Milyen labilis dolgok ezek, hogy egyszerre ott van az, hogy jót cselekszem, mégis ott van benne, hogy nem önzetlenül cselekszem én jót. Nagyon is tudom, hogy milyen üzletet csinálok. Azért mondtam el ezt az egész furcsa példát, mert szinte minden tettünket behálózza ez a kettősség. Olyan nyira tetten érhető az ember a maga bűneiben, amikor az Isten világossága ragyog, hogy az valami elképesztő. Most, amikor az ember elmegy a kereszthez, akkor történik meg az, hogy azonosít az ítélettel az Isten. Nézd a keresztet, ott végrehajtottam, ami neked járt volna, és akkor az ember halálba adja magát. Akkor az ember úgy érzi, hogy valóban igaz Isten diagnózisa, nekem meg kell halnom. És akkor éli át igazán az ember azt, hogy nem is vagyok méltó az életre. De akkor jön a másik, a csoda, hogy Isten nem csak a fia halálával azonosít engem, hanem az ő feltámadott életével is. Akkor történik a szívben, az akaratban, az érzelemben, vagy belül a lelkedben valami hatalmas változás és fordulat, hogy miután eldöntötted, hogy így soha többet nem akarok élni, nem akarok tenni, érezni, gondolni, nem akarok így akarni, akkor az Isten az akaratodat, a gondolatodat, az érzéseidet, mindent átformál. Amikor megszületett benned, amikor kimunkálta benned, és amikor te eldöntötted, hogy így tovább nem, akkor születik meg az, hogy úgy viszont, ahogy az Isten akarja, úgy igen. Igen, akarok jó lenni. Akarok úgy jó lenni, hogy önzetlenül. Akarok igazán szeretni, hogy az Isten szeret. Akarom azt tenni, amit ő akar, mert az jó és tökéletes. Ezért mondja utána a pár, hogy eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba. Hogy miképpen feltámasztotta Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Ez itt az, ami ott húsvétkor a kereszten és a feltámadáskor történt, nem távoli valóság, hanem az Isten lelke mindig azon munkálkodik, hogy vigyen oda közel a kereszthez és a feltámadáshoz, hogy ne valami tény legyen, amit távolról látsz, hanem benned megtörténjen ugyanaz. Így folytatja Pál, hogy mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Mit tesz az Isten? A te lelkedet egyesíti azzal, ami ott húsvétkor Jézus Krisztussal történt. Kereszthalálra adni magad lélekben, elismerni mindazt, amit Isten mint diagnózist felállított felőled, hogy halálra méltó vagy, hogy nincs bennem semmi, ami jó, aztán utána eltemettetni, véglegesen lezárni azt, ami voltam, amilyen voltam, és utána történik meg a csoda, az Isten új életet ad. Erről beszél, amikor arról beszél, hogy az óember, a régi ember, aki ilyen régen voltam, megfeszítetik a Krisztussal együtt, és megerőtlenül. És így beszél, hogy mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól, hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is. És figyeljétek meg, hogy milyen furcsa ez a dolog, hogy ilyen az ember életében egyetlen egyszer történik. Nem kell újra és újra megharcolni, hanem egyetlen egyszer történik meg az emberrel, hogy elmegy. Valaki egyszer így mondta, az ő fehér temetésére. Elmegy a saját temetésére. És elmondja magába azt, hogy na ez voltam én, ebből többet sem én nem kérek, sem másnak nem akarok juttatni, sem az Isten előtt így többé nem akarok járni. Ez a döntés az, ami megszületik ott a keresztnél, mert egyesít az Isten lelke Krisztus halálával, eltemettetésével és feltámadásával. És ez többé múlt. Nem olyan, ami újra és újra megtörténik, hanem egyszer bekövetkező esemény az életben, amit úgy nevez más helyen a Szentírás, hogy újjászületés. Mindvégig, ahogy olvassuk a Szentírásban a kijelentést, azt olvassuk, hogy megfeszítettünk, eltemettettünk. Ez mind múltbéli esemény, le van zárva. Amikor erről beszél az Isten és szembesít az ő igéjével, akkor mind-mind újra és újra azt kérdezi tőled, te, veled megtörtént? Te is lezártad a te bűnös múltodat? Te is tudtad önmagadra azt mondani, amit az Isten kimondott ítéletképpen ott a kereszten Krisztus által? Hogy ez vagyok én? Meg tudtad tenni? Eljuttathatott az Isten már erre? Mert ha nem, akkor most hív. Hív arra, hogy gyere el a te temetésedre, a te halálodra, hagyj egyesítsen Jézus Krisztusa, hogy új élettel ajándékozhasson meg. Aztán utána nagyon karakteres dolgokat mond az Isten. Elmondja azt az Isten, hogy pontosan lemérhető, reális dolgok ám ezek. Az ember úgy gondolná, amikor ezeket így hallja, hogy ezek a misztikus dolgok. Hogy történik ez? Imádkozom, és akkor bennem valami változik? Várok valami furcsa csodára? Nem, ezek nagyon reális dolgok. Lélekben teljes realitásuk van. Egy kicsit úgy mondanám talán, hogy egy kicsit racionális dolgok is. Igen, értelmemmel végig gondolható dolgokat mond az Isten. Elmondja azt, hogy vald meg a te bűneidet nekem, és én megbocsájtok néked. Elmondja azt, hogy hidd azt, hogy tettem érted valamit ott a keresztem, és hidd azt, hogy ez rád érvényes. Ezek mind reális dolgok. Utána pedig azt mondja Pál, gondoljátok. Gondoljátok. Így mondja, hogy tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé nem, meg nem hal, a halál többé nem uralkodik. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Gondoljátok. Gondoljátok csak végig. Gondoljátok csak végig, hogy ha én meghaltam, ha én már nem létezem, ha engem eltemettek valamelyik sírkertbe, ott farkasréten, vagy az új köztemetőben, kinek mi tetszik. Ha én ott vagyok, akkor már nincs hatással rám a kísértés. Akkor már nem a bűn uralkodik bennem, hanem az Isten, mert még mindig itt vagyok. Nagyon sok ember szenved abban, hogy nem tudja elhinni azt, hogy meghaltam a bűnnek. Pedig ez ilyen végtelenül egyszerű. Az Isten egyesít az ő fiának halálával, eltemettetésével és feltámadásával. És hogyha egyszer ezt el tudod hinni, akkor lesz győzedelmes életed, mert nem lesz ereje a bűnnek, a bűn kívánságának. Nem azt jelenti, hogy nem lesz kísértés. Nem azt jelenti, hogy nem fognak benned bűnös gondolatok formálódni. De azt jelenti, hogy tudsz győzni felette. Azt jelenti, hogy nincs már hatalma rajtad, mert nagyobb az, aki bennetek van, mondja az írás. Jézusnak a lelke nagyobb. De fölmerül a kérdés, hogy miért van annyi erőtlen keresztjén ember, aki ide gyülekezetbe jár. Miért van az, hogy egyesek újra és újra visszaesnek és reménytelenek, és úgy érzik, hogy ővelük valami baj van. Hogy mindenkinek lehet, hogy sikerül ez az élet, ez a győzedelmes harc a bűnök ellen, az Isten szeretetében és akaratában váló járás, a jónak a cselekvése, csak nekem nem. Azért van, mert még mindig nem tudod elhinni, hogy Isten azonosít Jézus kereszthalálával, és a bűn erőtlenné válik. Ezért mondja Pál, azoknak, akik már megtértek, újonnan születtek is, hogy gondoljátok, gondoljátok ezt, mert ez a valóság, erre koncentráljatok, és fogtok tudni győzni. De csak akkor, ha ezt valóban gondoljátok, és csak akkor, ha ez valóban valóság a ti életetekben. És ezért biztat bennünket, hogy ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, vagy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból az életre keltetek, és a ti tagjaitokat az igazság fegyvereiül az Istennek. A kérdés, hogy benned, rajtad mi uralkodik? Nézd végig ezt a mai napon. Engedd, hogy Isten maga elé állítson lélekben és valóságban. Nézd végig, bennem a bűn uralkodik? Az az erősebb, amit az Isten utál, gyűlöl, vagy pedig az, amit az Isten szeret, ami az ő küldetése az én életemben, amit el akar végezni, amiben járatni akar, mi az erősebb az én életemben? Mert kiderül, hogy hol vagy lélekben. Mert bizony, aki ezt nem élte át, az még nem hiszi a húsvétnak a csodáját. Mert a húsvétot hinni, a feltámadást hinni nem csak azt jelenti, hogy hiszem, hogy ő vele megtörtént, hanem azt is, hogy a konzekvenciái az én életemben, a következményei ott vannak, jelen, hogy én is meghaltam a bűnnek vele együtt. Hogy én is keresztre feszültem, hogy meg vagyok feszítve, és már nem járok a magam útján. Hogy el vagyok temetve, és már nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. És tudod, ezáltal él az ember igazán itt a Földön egy olyan életet, amelyet érdemes élni. Mert megtörténik ám az a csoda is, hogy amikor valaki odaadja az ő életét, akkor visszakapja azt. Akkor lesz az életem egy más mederben folyó élet. Nem egyre szűkülő, ahogy megy előre az idő, egyre kevesebb a képességem, a lehetőségem hanem egyre inkább táguló élet, míg végül, mint valami érett kalász, leszed az Isten. És megyek az örökké valóságba, haza az én Uramhoz, és majd eljön az idő, amikor új testet nyerek, a feltámadásnak az ideje, és örök életre fogok feltámadni. És tudom azt is, hogy bizony van örök kárhozatra való feltámadás is. De az enyém nem ez, mert megtörtént az életemben, hogy Jézus lelke egyesített az ő kereszthalálával és feltámadásával. A halál a bűn erejét kioltani csak a halál által lehetett. És így van ez az egyes embernek az életében is, így lesz közöm a feltámadáshoz, így lesz közöm Jézus Krisztushoz, hogy benne elrejtve élem az életemet. Megváltozik valami belülről, eltűnnek a bűnöknek hajlamai, bár nem lesz kísértés nélküli az életem, mégis nincs hatalma rajtam, mert már nem élek. És mégis élek az új életben, mert feltámaszt lélekben Jézus, hogy megjárjam azt a földi utat, amit meg kell járnom. Hogy elvégezzem azt a küldetést, amit rám akar bízni, és legyen az élet bennem óriási, mikor elmegyek erről a földről. Ez a húsvétnak az üzenete. Hinni a húsvétnak a tényét, hinni a valóságát az én életemre nézve, és majd megtapasztalni a feltámadást. A Heidelbergi K.T. felteszi a 45. kérdés felelőben ezt a nagyon, hogy úgy mondjam, anyagiasnak tűnő kérdés, hogy mi hasznom belőle. Mégis nagyon fontos dolog ezt a kérdést föltenni, mert ez válaszol arra, hogy mi közöm a feltámadáshoz és a húsvéthoz. Így mondja, mit használ nekünk Krisztus feltámadása. És így foglalja össze, és hadd legyen ennek a mai igehirdetésnek ez az összefoglalása. Először feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesíthessen abban az igazságban, megigazulásban, amelyet nekünk halálával szerzett. Másodszor az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Harmadszor Krisztus feltámadása, ami dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra. Tehát először legyőzte a halált, hinni ezt, igazságot és megigazulást szerzett, másodszor az ő ereje új életre támaszt fel, most és itt, és majd egyszer feltámaszt örök életre, az ő szeretete és annak a bizonyos záloga, hogy Jézus már feltámadt első sengeként. Azért szólongat az Isten, hogy a te életedben igazzá váljon mindez. Hogy ne csak azt a két dolgot hitt, hogy volt ott, feltámadás 2000 évvel ezelőtt, és lesz majd egyszer, és olyan bizonytalanul gondold el, hogy remélem, hogy én is majd a török életre támadok fel, mert így nem fogsz feltámadni örök életre. Hanem azért szól az Isten, hogy a feltámadás itt, ebben az életben megtörténjen a lelkedben. Ahhoz kell Jézus keresztjéhez közel menni, ezért hívogat, ahhoz kell elfogadni az ő diagnózisát, tényleg az vagyok, akinek mondasz, és ahhoz kell meghalni önmagadnak. És akkor lesz új élet, már itt a Földön, erővel, szeretettel, valósággal, győzelemmel a bűn fölött, és lesz örök élet majd oda át. Imádkozzunk! Édesatyám, köszönjük a te csodálatos tervedet az ember megmentésére. Köszönjük, hogy ebben a tervben minduntalan arról beszélsz, hogy minket is beleterveztél, egyen-egyenként. Köszönjük a kezdetet ott a kereszten, amikor megsemmisítetted a sátánnak és a bűnnek a hatalmát. Köszönjük a történéseknek a végét, hogy azt ígéred, hogy egyszer majd a feltámadás valósága miénk lesz az örök életben. Urunk, köszönjük azt a csodát, hogy ebben az életben kapcsolatba hozol teljes lelki valóságában a te fiad halálával és feltámadásával, mert így fordul, változik meg itt az élet. Így erőtlenül meg a bűn a mi életünkben, és így lesz erőssé a te lelked, kegyelmed és szereteted. Urunk, köszönjük, hogy mélységesen egyesíteni akarsz bennünket a te fiaddal, lélekben és igazságban. Köszönjük, hogy ez az a mód, ahogyan odaviszel bennünket a kereszthez, ahogyan láttatod, és ahogy a mi életünkben is végrehajtott mindezeket. Köszönjük, Urunk, hogy egyetlen ember által jött benne a bűn a világba, Ádám által, és egyetlen ember által, a második Ádám által jött be az igazság ebbe a világba, és az élet. Szeretnék, Urunk, hogyha mi életünkben is igaz lenne mindaz, amiről Pál itt beszél. Köszönjük, hogy olyan részletesen, olyan egészen érthetően és konkrétan megfogalmaztad ezt az írásokba, kijelentetted, hogyan történik az ember életében mindez. Köszönjük, hogy hitre bíztatsz azokat is, akik még csak a kereszt tényét tudják elfogadni, és a feltámadás tényét, de mindez az életükre még nem volt hatással. Köszönjük, hogy hívogatod magadhoz, mert új élettel akarod őket megajándékozni. És köszönjük azokat is, akiket már megajándékoztál az új élettel, akik már elmentek a maguk fehér temetésére, és meghaltak önmaguknak. Köszönjük, hogy jön nekik, meg azt mondod, gondoljátok azt, hogy meghaltatok a bűnnek. És ne szánjátok oda magatokat rá, nem szánjátok magatokat oda az igazság fegyvereiül Istennek. Köszönjük, hogy hívsz és bíztatsz. Erősítesz, és a hitünket valóságos alapokra helyezed. Kérünk téged, segíts most nekünk lépni feléd, és megerősödni a benned való hitben. Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Urunk Istenünk, tudjuk, hogy mindenestől bűnösök vagyunk, hiszen bűnben születtünk, és kárhozatba. És nem ismertük a te akaratod, és ellened éltünk. És miután megtértünk, és újjászülettünk, azután is tökéletlenségünkből adódóan napról napra szaporítjuk a bűnt. Bocsáss meg minden bűnünket, mellyel te ellened vétkeztünk. Bocsáss meg minden bűnt, mely lázadás jelentett ellened. Teremts bennünk tiszta szívet, Urunk! Adj bűnismeretet és bűngyűlöletet, és adj belénk végtelen szeretetet te irántad és a jó iránt. Add a te lelked mi belénk, Urunk Istenünk, és készíts minket az Úri Szent vacsorára úgy, hogy átélhessük a Jézus Krisztussal való közösséget, hogy átélhessük a bűnbocsánat örömét, és a bűntől való megszabadulást. Így kérünk, légy irgalmas hozzánk, munkálkodj bennünk. Amen. Áras a mi szívünk, Urunk Jézus Krisztus, hogy meghaltál értünk a kereszten, magadra vetted a mi bűneinket, elégtételt szereztél a mi bűneinkért. És hálás a mi szívünk, Urunk Jézus Krisztus, hogy most megbocsátottad a mi bűneinket, és megszabadítasz azoktól. S hadd könyörögjünk szent lelkedért, hogy így módon segíts meg minket, a te erőddel és vezetéseddel, hogy be tudjuk teljesíteni a ma fogadalmunkat, hogy már a jelen való világban úgy éljünk, mint a te megváltottaid. Kérünk téged, légy irgalmas hozzánk. Amen.
Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, akit szeretett engem, és önmagát adta érettem. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek. Amen.